látott bosszúság nyomait vélem felfedezni, valami baj van talán? Mr. McTodd keserűen hördült fel. Ó, nem, áll, de, hogy nincs semmi baj. Éppen csak annyi, hogy az a vén ürge meghívott ebédre. Egész idő alatt az átkozott virágairól beszélt, nem hagyott szóhoz jutni. Annyi tisztesség sem volt benne, hogy megkínáljon szivarral. Most meg elszaladt, anélkül, hogy csak egy szóval is mentegette volna magát. És eltűnt abban az üzletben ott. Így még soha életemben meg nem sértett senki, dühöngött meg Todd. Nem a legeszményibb vendéglátó, ismerte be Smith. És ha azt hiszi, mondta meg Todd felemelkedve, hogy ezek után elmegyek vele a vacak kastélyába, hát téved. Úgy volt, hogy ma este lemegyek vele. Ez a vén trotli még képes, és azt hiszi, hogy megyek. Ezek után. Ön talán menne? Kérdezte. Smith gondolkozott a dolog felett. Aligha. Na hát, mondhatom, hogy én sem, kiáltott Mr. McTodd. Már is távozom ebben a minutumban, és ha az az idült marha visszajönne, megmondhatja neki, hogy engem ugyan nem lát többé. A virágkereskedő, a konzervatív klubbal szemközti üzlet tulajdonosa olyan tanulságos dolgokat tudott, hogy Lord Emsworth szívvel, lélekkel átadta magát a szellemet, lelket üdítő csevegésnek. Csak vagy negyed óra múlva jutott eszébe, hogy oda át a dohányzóban egy vendéget hagyott, aki bizonyára úgy találja, hogy házigazdája kisé hanyag a vendég szeretett szent erényének gyakorlásában. Szent Isten, hát persze, szólt ő lordsága, ráeszmélve a valóságra. Mikor a dohányzóba ért, egy percre megállt az ajtóban és széjjel nézett. Az előbb, mikor elment innen, az egész terem elmosódott ködgomoly volt a szemében, arra azonban emlékezett, hogy a középső ablak előtt ült, és minthogy ott összesen két szék volt, bizonyára az a magas, barna fiatal ember az ő faképnél hagyott vendége, aki az egyik széken ül. Az, hogy ez itt cserepéldány lehet, eszébe sem jutott. Valahogy az a bizonytalan benyomása volt, mint a vendége az ő távolléte alatt egy kicsit megnőtt volna, de aztán nem gondolt erre többet. Kedves barátom, mondta Lord Emsworth, miközben leült a másik székre, igazán elnézését kell kérnem. Szóra sem érdemes, mondta Smith könnyedén, szóra sem érdemes. Nem lett volna szabad itt hagynom, rémes neveletlenség, de tudja, kedvesem, muszáj volt átszaladnom az utca másik oldalára. Mi sem természetesebb, mondta Smith, csak mindig szaladjon át az utca másik oldalára, ez a boldog és elégedett élet titka. Lord Emsworth kicsit megrökönyödve nézett rá, és azon tűnődött, vajon jól hallotta-e a legutóbbi megjegyzést. De az ő elméje nem volt arra berendezkedve, hogy tartósan foglalkozzék egy problémával, és így tovább nem gondolkozott a dolgon. Micsoda gyönyörű rózsái vannak annak az embernek, mondta, igazán rendkívüli példányok, de azért sok virágot mutatok majd önnek, ha a Blendingsben lesz. Remélem, szólt a lord, aki végre valami házigazdai hajlandóságot mutatott arra, hogyha kicsit későn is szóhoz engedje jutni a vendégét. Remélem, az én kertjeimről is ír majd egy verset, igen? Smith hálás örömet érzett. Lehetséges, mondta, lehetséges. Egy pincér közeledett az asztalukhoz. Egy hölgy keresi lordságodat. Hogy? Ja, igen, persze, persze, vártam is. Miss a neve? Miss Halliday, magyarázta Smithnek, aki lejön Blendingsbe katalogizálni a könyvtárt. A titkárom Baxter mondta neki, hogy jöjjön ide beszélni velem. Megbocsát egy percre, kedves barátom? Természetesen. A jó ebéd nyomában járó lustaság arra késztette, hogy még egy pár percig ülve maradjon kényelmes karosszékében. Rágyújtott egy újabb cigarettára, és gondolatai éppen, mint megtott távozása után, álmodozva szálltak a fiatal lány felé, akivel Miss Clarkson állásközvetítő irodájában találkozott. Enyhe bánattal gondolt rá, Milyen szomorú, hogy két ilyen rokon lélek, mint ő meg a lány, csak azért találkozzék a londoni élet forgatagában, hogy újra elváljanak, valószínűleg örökre. És megadatik-e neki, hogy valamikor még viszont látja? Megadatott. Éppen mikor ezt kérdezte magában, a klub lépcsőjén két alak haladt lefelé, és megállt. Az egyik Lord Emsworth volt, kalap nélkül, a másik, akinek láttára Smith egyébként rendesen működő szívét, a torkában érezte dobogni, maga a leány volt, akiről ábrándozott. Ott állt kékszeműen, szőkén, derűsen és kimondhatatlanul bájosan. Smith majdnem olyan hevesen ugrott fel a székéről, mint az előbb megtod, mire kiért a ház elé, már nem látott senkit. A lány éppen akkor fordult be a sarkon, Ostrand irányába, Lord Emsworthnek pedig nyoma sem volt. De Smith az idő folyamán igen hasznos ismeretekre tett szert ő lordsága szokásaira vonatkozóan, és így már tudta, hogy hol kell őt keresnie. Tehát átment a másik oldalra, és belépett a virágkereskedésbe. Nos, kedves barátom, szólt ő lordsága nyájasan, felfüggesztve a tulajdonossal való társalgást, a delfiniumról, el kell mennie? Ne feledkezzék meg róla, hogy a vonatunk pont 5-kor indul a Paddingtonról, a jegyét Market Blandingsig váltsa meg. Smith úgy gondolta, hogy ha már a klubban megtott helyet szerepelt, e jótékony működést Blandingsben is folytathatja. Pont 5-kor szólt, ott leszek! Az 5 órás vonat hirtelen lökéssel megindult, és lassan kifelé haladt a Paddington pályaudvarról. A perón, amely mellett elsiklott, zsúfolva volt, mint ilyenkor mindig, de Ralston megtudnak híjesen volt. És Smith, aki Lord Emsworth-szel szemben ült az első osztályú szakasz egy sarokülésén, azt a boldog megelégedést érezte, amelyet olyankor érez az ember, ha valami kockázatos vállalkozása sikerül. Kisebb nehézségek bizonyára fel fognak merülni, de ezekre el volt készülve. Kétségtelennek látszott, hogy egy több óráig tartó utazás alatt a lorddal való együttlét fárasztó lesz. Smith egyelőre bírta, és udvarias érdeklődéssel hallgatta utitársa megjegyzéseit a Blandingsi kertekre vonatkozóan. Lord Emsworth a vonatban, mely otthona felé vitte, úgy viselkedett, mint az istálója felé közeledő ló. Vágyakozóan nyerített, és hosszan, és megilletődötten beszélt a rózsákról. Mire megérkezünk, azt hiszem már sötét lesz, mondta sajnálkozva, de holnap az lesz az első dolgom, hogy megmutassam önnek a kertet. Igazán nagyon fogok örülni, mondta Smith. Remélem, kedves barátom, szólt a lord, nem haragszik meg érte, de tudja, magáról senki sem gondolná, hogy költő. A külseje sem olyan, mint egy költőé, és az ördögbe is a beszéde sem olyan, mint egy költőé. Hát, hogyan kellene beszélni egy költőnek? Tudja, hát például Miss Peavy, de persze ön nem ismeri Miss Peavy-t. Miss Peavy költő nő, és valamelyik reggel, amint éppen egy fontos megbeszélésem volt, meg Alisterrel a gumók tárgyában, lecsapott rám, és megkérdezte, nem gondolom-e, hogy a harmat nem más, mint a tündérek könnye. Hallott már maga ilyen szabárságot? Nyilvánvalóan súlyos az eset, Miss Peavy a kastélyban tartózkodik? Tartózkodik. Édesfiam, ágyúval sem lehetne elkergetni. Mondhatom Constance hugomnak, ez az őrültsége, hogy telecsődíti a házat mindenféle írónépséggel, már kezd az idegeimre menni. Lord Emsworth úgy vetett véget a társalgásnak, hogy védekezően behunyta a szemét. Smith most átadhatta magát gondolatainak. Levette táskáját a podgyásztartóról, és kivett belőle egy májva színkötésű vékony könyvet. Mikor a lordot a virágüzletben hagyta, első dolga volt, hogy kicsit tőkéjének egy részén megvegye Ralston Megtod műveit, nehogy zavarba jöjjön, ha Blandingsben szóba kerülnének a versei. Emű nem tartozott a könnyű nyári olvasmányok közé, keresztül a gyönyör sápat paraboláján. A fülke másik végéből hangzó, gurgulázó hortyogás hirtelen félbeszakította ezzel a rejtelmes versorral való küzdelmét. Smith fogta a könyvét és kiment a folyosóra azzal a szándékkal, hogy addig bolyong a vonaton, míg talál egy üres fülkét, ahol nyugodtan olvashat. A két szomszédos fülkével nem volt szerencséje. A harmadik már biztatóbbnak látszott, nem volt ugyan egészen üres, de csak egyetlen utas volt benne, az meg aludt. A legtávolabbi sarokban ült, hátradőlve, arcára nagy selyemkendőt borított, és lábát felrakta a szembe levő ülésre. Smith látta, hogy ennek az embernek társasága nem fogja őt zavarni, megtott műveinek tanulmányozásában, megint hozzáfogott, keresztül a gyönyör sápat paraboláján. Elmélkedésében olyanféle lárma zavarta meg, mint a három disznó hangosan csámcsogva táplálkoznék villám és mennydörgés közepette. Smith letette a könyvet, és méltatlankodva nézett a fülke másik oldalára, úgy érezte, hogy ez már mégiscsak sok. Az utas hirtelen felült, a selyem zsebkendő lehult, s Smith kíváncsi tekintete előtt kibukkant alól a Freddis Ripwood arca. Hú, jegyezte meg Freddy. Ekkor egyszerre észrevette, hogy nincs egyedül, felpillantott és meglátta Smith-t. Hú, mondta Freddy, és elképedve bámult Smith-re. Beismerjük, hogy ez a párbeszéd, amelyet Freddy Sripwood folytat önmagával, csöppet sem szellemes. Míg némán hápogott, Smith megkezdte a társalgást. Mi elragadó szerencsés véletlen. Azt hittem, már néhány óra előtt távozott a fővárosból. Freddy még mindig úgy ültött, mint egy szorongatott mormota, midőn egyszerre megszólalt egy hang a folyósóról. Á, hát itt van, kedves barátom! Lord Emsworth az ajtóban állt, és nyájasan mosolygott. Mikor a Lord meglátta Freddyt, nyájassága megdöbbenéssé változott. Önök ismerik egymást? Kérdezte. Még nem felelt ez, Miss. Csak egy perce, hogy találkoztunk. A fiam Frederick, mondta Lord Emsworth, körülbelül olyan hangon, mintha valami csigára hívta volna fel a figyelmet, amely a virágai közé merészkedett. Frederick, ez itt Mr. McTodd, a költő, aki vendégünk lesz Blendingsben. Freddy megdöbbenve kapta fel a fejét, és kinyitotta a száját. De mikor pillantása találkozott Smith barátságos tekintetével, ajkai lezárultak, anélkül, hogy szólt volna valamit.